Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. A megfelelő ember megtalálása az adott pozícióra, többek között ez ma a HR szakma egyik nagy kihívása, mondta a Personal Hungary szakértője. Nagy Andrea szerint a szakmabelieknek szükségük van a jó gyakorlatok megosztására, mert HR-es a legkisebb vállalkozásnál is van, csak abban az esetben általában ugyanaz a személy a tulajdonos, a szakmai vezető és a HR-es is egyben. A november elejé Personal Hungary szakkiállítás és konferencia kapcsán beszélgettem Nagy Andreával.
Egyszerre van bizonyos dolgokból túlkínálat, és ugyanakkor meg hiány is. Van nagyon sok olyan kompetencia, olyan gyakorlat, ami hiányzik a magyar piacról, vagy legalábbis csak nagyon szűk rétegbe található meg. Úgyhogy a HR-nek ez egy nagyon fontos feladata, hogy ezeket a kis gyöngyszemeket, azokat az embereket, akikre igazán szüksége van a további fejlődéshez, hatékonyságnöveléshez, ahhoz a fajta előre meneküléshez, amit azért a vállalatok próbálnak gyakorolni a mai világba, ezeket az embereket megtalálja.
Milyen eszközei vannak erre? Mennyire ad teret a munkáltató, a cég vezetője, a HR vezetőnek?
Ez nagyon változó. Azt gondolom, hogy ha 10 évvel ezelőtt tettük volna fel ugyanezt a kérdést, akkor sokkal borulatóbb lenne a válaszom, mint most. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyon nagy utat tettünk meg. Nagyon sok olyan cég van már, ahol szabad kéz van, ahol sok szakmai döntést lehet hozni, ahol valóban jól lehet motiválni. Általában ezeknél a cégeknél a HR egy olyan stratégiai szintet tölt be, ahol együtt gondolkodva a stratégiához illesztve tudja a humán stratégiát is kialakítani, és tudja megtalálni a megfelelő motivációs módszereket. Ehhez illeszkedve idén mi külön fórumot szenteltünk a motiváció, a bérezés, az ösztönzés témakörének, amit Fata László szakértő vezet az idei Personal Hungary-n. Ő több olyan programot is összeállított, ahol gyakorló HR szakemberek mesélnek majd arról, hogy milyen különleges módszereket alkalmaznak, hogyan lehet megkülönböztetni egy céget, hiszen ez is a versenyelőny része, hogy ez az adott szakember, mi az a csomag, ami miatt minket fog választani, és nyilván ebbe beletartozik mind a kihívást jelentő feladat, de ugyanakkor beletartozik az is, hogy anyagi oldalon mit fogunk tudni neki kínálni.
Egy ilyen csomagnál mennyire számít az, hogy az anyagiakon kívül mit kínál a cég?
Mindig azt szoktam mondani, hogy ismerd a célközönséged, minden iparágban és minden szakértői körben más ez. De igen, például azt gondolom, hogy a rugalmas munkaidő vagy a távmunka lehetősége az egy informatikai vagy mérnöki területen óriási versenyelőny tud lenni, és azt gondolom, hogy a mai világban nem is nagyon hagyja a piac késlekedni egyik nagyobb résztvevőjét sem, mert hogyha teszem azt, 5 nagy szereplő van egy adott iparágban Magyarországon, és 4 már kínálja azt a lehetőséget, akkor az 5. választania kell, hogy vagy a második sorból választ jelölteket, akiket el tud érni enélkül is, vagy pedig meglépi ő is azt a pontot, hogy ő is kínálja ezeket a dolgokat. Nagyon sok minden viszont már alapértelmezett lett Magyarországon is. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a cégek próbálják a kiugrási lehetőséget megtalálni, hogy mik azok a kis különlegességek, ami olyan plusz jelent a célcsoport számára, amitől azt mondja, hogy hú, igen, ez az én helyem, ez az én munkahelyem. Ebben is kínálunk majd néhány ötletet és néhány gyakorló HR-es tanácsaival várjuk a résztvevőinket.
Azt gondolja az átlagember, hogy HR-rel csak a nagyobb vállalatok foglalkoznak, és mondjuk egy kis vállalkozásnak nincs ilyen. Mi a tapasztalatuk?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy az első számú vezető, az adott szervezeti egység vezetője mindig az adott csapat első számú HR-ese. Lehet, hogy van olyan cégméret, ahol nincs elkülönült HR funkció, nincs ott egy olyan ember, akinek a pozícióját kimondva így hívják, hogy HR szakértő vagy HR vezető, de mindig van HR funkció minden szervezeti egységben, csak hát sok esetben azt egy irodavezető, egy gazdasági vezető, akár egy első számú vezető gyakorolja ezeket a funkciókat. Szóval én azt gondolom, hogy majd az lesz egy klassz világ Magyarországon is, amikor ezeken a konferenciákon nem csak a HR szakma képviselteti magát, hanem épp úgy a különböző szintű vezetők, menedzserek is ott lesznek, tanulnak, hiszen nagyon-nagyon sok olyan funkció van, amiben a HR csak támogatni tudja az adott terület vezetőjét, nem tud helyette dönteni, nem tud helyette jelen lenni a mindennapi helyzetekben. Ebben ő maga tud fejlődni és előrelépni, úgyhogy sok olyan programunk is lesz, többek között lesz egy CEO kerekasztalunk, ahol ez is egy fontos témánk lesz, hogy milyen vezetői kihívásokkal szembesülünk, vagy hogyan lehet a HR-t és a menedzsment területeket jól összehangolni.
Meg lehet azt határozni, hogy körülbelül hol van az a szint, amikor már egy cég első számú vezetője, az esetek többségében tulajdonosa, már nem kellene, hogy minden funkciót, minden döntési funkciót saját magánál kell tartson, hanem ne le kéne osztani. Tehát hol van az a vállalat méret, vagy mitől függ az, hogy már tényleg kell egy külön HR?
Hát a külön HR-esre én azt szoktam mondani, hogy valahol 70 és 100 között szokott a magyar gyakorlat szerint az a pont eljönni. Létszámban igen, ahol már érdemes elgondolkozni azon, hogy külön nevesített pozícióba tenni a HR-t, akár úgy, hogy valamilyen más feladatkörrel megosztva. Azt látom ennek a legnagyobb veszélyének, hogy amikor valaki mondjuk egy remek vezérigazgató, és ahelyett, hogy remek vezérigazgató lenne 100%-ba, ahelyett elkezd 10%-ba középszerű HR-es lenni, 20%-ba középszerű pénzügyes, 30%-ba középszerű marketinges, akkor hát ezért könnyen az lesz a végeredmény, hogy összesen 40%-a marad arra, amiben meg kiváló lenne, és hogy én ettől szoktam óva inteni a vállalatokat, hogy inkább megéri akár kiszervezni, akár belső megoldással nevesítve valakinek ezt a feladatot odani, aki meg ebben kiváló, azért, hogy ne egy kényszer megoldás legyen, mert akkor elveszik az a versenyelőny, amit az jelent, hogy valaki remek vezérigazgató, vagy remek gazdasági igazgató.
Nagy Andreát, a Personal Hungary szakértőjét hallották. A munkaképes lakosság fogyása az évszázad közepére kritikus munkaerőhiányhoz vezethet Európában, derült ki a Randstad tanulmányából. Az elemzés szerint 2030-ra már a világ 27 országa, köztük Magyarország is öreg társadalommá válik. Kaputa Júlia beszélt Baja Sándor ügyvezetőigazgatóval.
Arról szólt a tanulmány, hogy 2050-re mi történik a világban, mi történik Európában, és ebből kitűnik az, hogy azért nem csak Magyarországon probléma az előregedő társadalom, hanem azért ez a világ nagyon sok országában, konkrétan itt 27 országról állapítottuk meg, hogy itt ez a demográfiai probléma egyre súlyosabbá válik, és ebből következik az, hogy egyre kevesebb aktív korú fog ellátni egyre több nyugdíjast, ami egy idő után persze robbanás körüli állapotot idéz elő, aminek az egyik szimptomája az, hogy azt satszoljuk, hogy a GDP 15%-a a nyugdíjakból fog kitevődni, ami azért elég nyomasztó szám.
Magyarország mennyire veszélyeztetett a vizsgálat szempontjából?
Magyarország az már most veszélyeztetett, konkrétan hatalmas nagy munkaerőhiány van Magyarországon, és most már nem csak IT és mérnök szakemberekből, hanem most már mindenből, és itt elsősorban Budapest és Észak-Nyugat-Dunántúlról van szó, mert természetesen Kelet-Magyarországon még mindig van munkaerő, a 25 éve alatti korosztályban például majdnem 30%-os a munkanélküliség, de ugyanakkor nyugaton pedig egyszerűen nem lehet munkaerőt kapni, úgyhogy ez a gazdaság fékévé kezd válni a munkaerőhiány már most.
Mit lehet tenni a folyamat megállítására, visszafordítására, milyen megoldási lehetőségeket találtak?
Igazából ezeket a számokat elemezzük, és nagy meglepetés nem ér bennünket, hiszen egy év alatt mi több mint 1000 munkavállalót juttatunk munkához, és látjuk a problémákat, amiket látunk, és ami természetesen mindenki tud, csak nehéz szembesülni vele, hogy még 1980-ban, amikor általános iskolás voltam, volt 10,7 millió magyar, most meg 9,8 tizedről beszélünk már, úgyhogy minden évben eltűnik egy vásznyi lakos. Ezt azért nagyon nehéz pótolni. Annak ellenére persze, hogy a 90-es években azért a bevándorlók Erdélyből, Kárpátaljáról, a felvidékről valamennyire pótolták a munkásokat, amennyivel a munkaerő hiányban voltunk. Most ez a baj, hogy ezek a magyar rakta területek egyrészt kimerülnek, kettő meg tovább mennek nyugatra. Úgyhogy amit mi javasolunk, az első és a legfontosabb, ez a béremelés, amivel én azt gondolom mindig, hogy nem az a fontos, hogy hány munkahelyet teremtünk, hanem hogy hány jól fizető munkahelyet teremtünk. Azaz próbáljuk meg az embereket itt tartani, illetve a külföldön élőket pedig visszacsábítani.
Maja Sándort, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatóját hallották. A nagyvállalati szektorban elsőként tanúsítatta az új ISO-szabvány szerinti integrált irányítási rendszerét az állami tulajdonú NVM Ovid ZRT. A társaság vezérigazgatója hozzátette, az ISO tanúsítvány a vállalat hitelességét, versenyképességét javítja. Patai Lászlót kérdeztem.
Arról van szó, hogy a nemzetközi szabványt kialakító szervezet 2015-ben megújította a szabványrendszerét, és Magyarországon elsőként az NVM Ovid tanúsította magát a 2015-ös szabvány szerint, és a világon az első hétben vagyunk ezzel a minősítéssel, azaz a világon rajtunk kívül első lépésben csak 6 cég tudta ezt a szintet megugrani.
Miért fontos ez?
Két dolog miatt fontos, az egyik az, hogy nekünk a menedzsment számára nagyon fontos ránézni arra, hogy a működésünk nekünk megfelel a nemzetközi gyógyakorlatoknak. A másik meg az, hogy a nagy vevők azok kizárólag olyan cégekkel dolgoznak együtt, olyan vállalkozókat alkalmaznak, akik tanúsítani tudják, bizonyítani tudják, hogy a működésük a nemzetközi legjobb gyakorlatokat követi, illetve folyamatosan fejleszti magát, és ezáltal folyamatosan fejleszti az ügyfelei felé a szolgáltatási minőséget is.
Jelent ez bármit is számít, mondjuk egy-egy megállapodásnál, egy-egy szerződésnél, egy beruházásnál, hogyha pályáznak az adott beruházásra, tehát jelent-e többletet a cég számára?
Egyértelműen, mikor megbíznak egy alvállalkozót, ebben az esetben, hogyha megbíz minket egy nagyobb vevő, akkor kell hozzá egy bizalom is, és ez a bizalom abból táplálkozik, mennyire profi az a cég, és egyik módja ennek a bizonyítására, hogy ilyen minősítésekkel rendelkezik a vállalat, és ezzel biztos lehet a vevő abba, hogy azt a minőséget, azt a szolgáltatást fogja megkapni, amiben megállapodott.
Ad valamiféle plusz feladatot időközönként a szabvány frissítése, vagy ami most megvolt, az egy darabig így elég lesz?
Én úgy gondolom, azért tudtuk megugrani elsőként ezt az új szabványnak való megfelelést, mert a szellemiségében már eddig is úgy működtünk, ahogy ezt a módosított szabvány igényli, és erről inkább azt lehet mondani, hogy most visszaigazolást kaptunk a külső auditor cég által, és természetesen ebben minden évben ránézünk erre. És személyesen számomra azért is nagyon fontos volt, mert az MVM Ovit ZRT 100%-os állami tulajdonban van, és ezzel azt is tudtuk bizonyítani, hogy nem a tulajdonosi szerkezet határozza meg, hogy nemzetközi szintű módon van menedzselve egy vállalat, hanem ez sokkal inkább a benne dolgozó emberek, vezetők elkötelezettségétől és felkészültségétől függ, és most én azt mondhatom, hogy ezt igazolva látjuk.
Patai Lászlót, az MVM Ovit vezérigazgatóját hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.